Az Úr kegyelmessége, hogy még élünk a földön, mert nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel meg-meg újul, nagy a te hűséged. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a példabeszédek könyvének 12. részéből, a 12. rész 14. versétől kezdve a 28. versig terjedő igeszakaszból. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól, és amit tesz az ember, azt fizetik neki vissza. A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra. A bolond bosszúsága azonnal kitudódik, az okos pedig leplezi szégyenét. Aki igazán szól, az igazat mondja el, a hamis tanú pedig a csalárdságot. Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tördöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. Az igaz ajak mindig álhatatos, a hazug nyelv pedig egy pillanatig sem az. Csalárdság van a rosszat koholók szívében, de akik békés tanácsot adnak, azokéban öröm. Nem éri az igazat semmi veszedelem, de a bűnösök élete bajjal lesz tele. Utálja az Úr a hazug ajkat, de akik igazán élnek, azokat kedveli. Az okos ember nem fitoktatja tudását, az esztelen pedig kérkedik bolondságával. A szorgalmasak uralkodni fognak, a lusta pedig robotolni fog. Aki aggódik szívében, az leverté lesz, a jó szó viszont felvidítja. Az igaz utat tud mutatni másnak is, a bűnösöket pedig tévejgésbe viszi saját útjuk. A lusta a vadász zsákmányt sem süti meg, pedig drága kincse az embernek a szorgalom. Az igazság ösvényén élet van, és útja nem a halál felé vezet. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, mert minden reggel meg-meg újul nagy a te hűséged. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy ezt a te hűségedet, ezt a te kegyelmedet életünk minden napján tapasztalhatjuk. Köszönjük neked, hogy sokszor annak ellenére, hogy nem figyelünk rád, hogy nem téged követünk, te ott vagy mellettünk, te hűséges vagy hozzánk, és neked terved és célod van az életünkkel. Köszönjük neked azt, hogy ezzel a mostani istentisztelettel is terved van és célod van az életünkben. Köszönjük neked, hogy most is akarsz nekünk szólni, akarsz bennünket vezetni. Megvalljuk előtted, mennyei atyánk, bűnbánattal, hogy olyan sokszor igaz ránk az ige szava, amit most is olvashattunk és hallhattunk. Olyan sokszor a beszédünk nem épít, hanem rombol. Olyan sokszor tördöfés minden egyes szó, ami elhagyja az ajkunkat, és ahelyett, hogy gyógyítanánk a szavainkkal, bántunk másokat. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem tudunk uralkodni a mi nyelvünkön. Olyan sokszor történik meg az, hogy kimondunk dolgokat, amelyeket nem kellene, és nem mondunk ki olyan dolgokat, amelyeket kellene. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem aranyalma ezüst tányéron, ami beszédünk. Bocsáss meg, hogy sokszor igaz ránk az ige, hogy ugyanabból a forrásból édes és keserű víz jön elő. Hogy ugyanazzal a szájjal dicsőítünk és magasztalunk téged énekünkkel és beszédünkkel, amelyikkel közben másokat káromlunk, vagy másokról pletykálunk, vagy másokat próbálunk befeketíteni. Bocsáss meg ezt nekünk, és kérünk, adj ebből nekünk szabadulást. Add, hogy a beszédünk lélek és élet legyen. Megeleveníthessen másokat, vigasztalhasson, bátoríthasson, és utat mutathasson hozzád. Atyánk Istenünk, köszönjük, hogy a mi gyarló emberi szavainkkal szemben ott van a te élő, megelevenítő igéd. Azért könyörgünk, hogy ez hangozzék most erővel, hatalommal és igazsággal, járja át a mi szívünket, és végezze el bennünk a megújítás, a megelevenítés munkáját. Így kérünk, hogy szent lelked által légy most közöttünk, és szólj hozzánk az Úr Jézus nevében. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt az ígéjét, amely alapján az ő szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek, amely írva található Mózes második könyvének 20. fejezetében a 16. versben. Innen olvasom a 9. parancsolatot. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Eddig Istennek írott igéje. Minden ellene szól, mintha valami ördögi terv része lenne, és pont ő lenne az áldozat. Aztán megjött az egyik ismerőse, ő az utolsó reménye. Ő igazolni tudja. Torkában dobog a szíve. Biztosan megmondja az igazat. Ő lehet az egyetlen hiteles tanú. Neki biztos hinni fognak. De milyen furcsa. Milyen furcsa a tekintete. Rá sem néz. És miért olyan ideges? Nem, ez nem lehet igaz. Félre beszél. Nem az igazat mondja. Miért teszi ezt? Nem tudhatja. Neki már mindegy. Elítélték. Rásütötték a szégyenbélyeget. Itt már magyarázkodni nincs értelme, hisz en lenne vallott a tanú. Talán ismerős lehet ez az élethelyzet. Ismerős lehet ez az élethelyzet akkor is, hogyha esetleg még nem voltunk bíróságon. Valaki nem mond igazat, pedig sok múlhat az igazmondásán. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ez a mai alapigénk. Egy bíróságon különösen nagy súlya van annak, hogy a tanú igazat mond, vagy sem. Akár egy ember élete, sorsa függhet tőle. Az ókori Izrael jogrendjében egy ember elítéléséhez legalább két felnőtt férfi tanúskodása, egybehangzó vallomása szükségeltetett. Komoly dolog volt a tanúskodás. Komoly dolog volt, az embernek ki kellett állni a szava mellett. Hatása és súlya volt a szavának. Olyannyira így volt ez, hogy ha olyan halálos ítélet született, amelyet megkövezéssel kellett végrehajtani az ókori Izraelben, akkor a kivégzéskor az első követ a tanúnak kellett az áldozat szívére dobni, illetve az elítélt szívére dobni. Bizonyára ezzel is el akarták riasztani a hazugságtól, a hamis tanúzástól az embereket. Sok oka lehetett, és sok oka lehet annak, ha valaki nem mond igazat a tárgyaláskor. Lehet az illetőben egy vádlottal szembeni ellenszem, gyűlölet, ami annyira felgyűlt, hogy ölhet. Lehet az, hogy valakit lefizetnek azért, hogy hamisan tanúskodjon. Jézus perében is hamis tanukat béreltek fel, hogy elítéljék az igazat, igaztalan vádak alapján. De ha az élet egyéb kisebb-nagyobb dolgaira, ha nem feltétlenül egy tárgyalásra, egy perre gondolunk, ha éppen a saját életünkre és a talán benne lévő kisebb-nagyobb hazugságokra, akkor általánosságban el lehet mondani, hogy valaki valamilyen érdek, valamilyen haszon miatt hazudik, akár éjjel és nappal, állandóan. Gyakran ezt láthatjuk, ezt tapasztalhatjuk. Sok ember nem képes már őszintén megnyilvánulni. Sok ember életére nézve egyáltalán nem durva azt a kijelentést tenni, hogy léthazugságban él. Mert nem elég, hogy a környezetét manipulálja állandó hazugságaival, hanem már egy őszinte gondolata sincs. És ami a legszörnyűbb az egészben, hogy önmagának sem tud igazat mondani. Elhazudta életét, vagy talán életének egy-egy szegmensét. Ami már a pszichológusok szerint is alapvetően vakvágányra vezeti az ember életét, és ami a legfontosabb, kapcsolatainkat. Ezért lehet így, azért lehet így, mert az igazság gyakran sokkal nehezebben kimondható. Az igazság nem annyira sima, mint a hazugság. Sokkal könnyebb lavírozni, mint az akadályokkal szembenézni, és megküzdeni velük. Sima a hazugság. Így ír elő a Zsoltárok könyvének 5. fejezete, a hazug emberekről mondva, mert nem jön ki szájukon őszinte szó. Belül romlottak, nyitott sír a torkuk, sima a nyelvük. Sima a nyelvük. Sima szavak, nem megbántani senkit, lehetőleg konfliktusok nélkül, küzdelmek nélkül élni, és ezzel azt is vállaljuk, hogy a változás és a továbblépés reménye is elveszik. Mert sima életet, könnyed és kényelmes életet szeretnénk élni. Gyakran ezért hazudik az ember. Ezzel szemben az igazság olyan, mint a szobrász kezében a véső, a faragókés, vagy a csiszoló papír. Fájdalmat okoz, belemetsz a fába, durva felületével, sérülést, horzsolást okoz, de mégis alakítja, formálja. Így alakítja és formálja a mi életünket az igazság is. Az Isten igazsága. Alakítja, formálja az ős formára. Mondhatnánk úgy is, hogy reformálja. Ez a szó azt jelenti, hogy egy eredeti forma létezett, ami deformálódott, és utána vissza kell alakítani az eredeti formára. Ilyen igazság az Isten igéje. Az Isten szava, amelyről azt írja a Szentírás, hogy kétélű kard. A Zsidókhoz írt levél 4. fejezete így szól. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Igen, először ezzel az igazsággal kell szembesülnünk. Ezzel az igazsággal, ami megsebezheti a mi lelkünket, ami kellemetlen igazság, de ezáltal alakítja, sőt jobbítja a mi életünket. Kellemetlen igazság, hiszen gondoljunk bele, hogy az ószövetségi ítéletes prófétákat is leginkább a pokol fenekére kívánták az akkori emberek, hogy akkoriban is már sokkal könnyebb volt beállni a hamis próféták sorába és a hazug léleknek engedelmeskedni, amelyik sima szavakat adott, és a király nem haragudott meg a prófétára. Volt idő, amikor egyetlen egy igaz próféta volt, és több száz hazug próféta. Könnyebb út hazudni. Könnyebb, mert az igazság először talán megsebzi a mi életünket. Először talán azt mondja el, hogy nem is vagyunk annyira jók. Nem is olyan jó az életvezetésünk. Sőt, ami még durvább, azt mondja el, hogy bűnösök vagyunk. Igen, eljut az ige igazsága, az elme és a lélek szétválásáig. Eljut az ízületek és a velők szétválásáig, a szív gondolataig. Azt mondja el ezzel az ige, hogy az emberi lét legmélyéig lehatol az ige. Olyan mélységekig, amelyekkel önmagunktól nem merünk szembenézni. Olyan mélységekig eljut, amelyektől az ember, hogyha egymaga indulna el, akkor megriadna, és azt mondaná, hogy nem, ez a pokol, ide nem megyek be. Isten igéje viszont az Úr Jézus által segít az igazság kimondásával eljutni. Talán olyan mélységekig, amelyből igazán fel tudjuk építeni a mi életünket. És az Isten igéjével, az ő igazságával való szembesülés után tudjuk mi is hitelesen igazat mondani. És úgy van ebben az életben, hogy a hazug általában nem is érti az igaz szót. Sőt, furcsálja az igaz beszédet. Hát ez miért nem hazudik? Miért nem manipulál? Miért nem diplomatikusabban fogalmazza meg a mondani valóját? Miért olyan érdes? Furcsálom ezt az igaz beszédet. pedig a hamis tanúskodásból vagy a hazugságból származó haszon eltörpül. Amellett a nagy kár mellett és elértéktelenedés mellett, amely a szó számára okoz a hazugság. Igen, hiába érez az ember hasznot, amikor kisebb-nagyobb igaztalan dolgok állításával előrébb jut, és talán hasznot is szerez a maga számára, mert valljuk be, lehet hasznot szerezni hazugsággal, de sokkal nagyobb az a kár, amit a szó számára okoz. Az emberi beszéd hitelessége számára okoz hazugság. Inflálódik a szó. Vele együtt párhuzamosan inflálódik az, amit a szó kifejez és formába önt. Inflálódik az élet hitelessége, az élet mélysége, komolysága, a felelősség. Olyannyira, hogy mára már azt sem tudjuk, hogy mit higgyünk el, hogy kinek higgyünk. Azt sem tudjuk, hogy kinek van igaza. Egymással ellentétes vélemények ütköztetése jön el nap, mint nap hozzánk. Nem tudjuk, hova legyünk. Elinfláltuk a szót. Elinfláltuk a szót, ami, ha jobban belegondolunk, Isten képűségünknek a tartozéka, mert olyan ajándék ez a nyelv, a kifejező készség, amelyet egyetlen más teremtmény sem kapott meg, csak is az ember. Olyan ajándék, amely arra hivatott, hogy Istent dicsérje, hogy a lélek és a szellem dolgait kifejtse, hogy tanítsunk vele, hogy érthetővé váljék mindenki számára mindaz, amit Isten tett. Drága kincs tehát az Isten által ajándékozott szó. Azonban az ember haszonleső kufárként eladta a szavak hitelességét. Így fejezi ki ezt Karinti. Új Bábelt élünk, a fogalmak pokoli zűrzavarát. Gyalázatos hazugok megrontották a szavak becsületét. És írta mindezt Karinti a 20. század elején. Akkor, amikor még csak nagyon kevés helyen volt média, amikor még nem volt televízió, mert tisztelet a kivételnek, de úgy látszik, hogy a modern tömegtájékoztatás semmiképpen sem az igazmondásról, hanem a csúsztatásról, féligazságokról, de sokszor éppen a hazugságokról szól. Nemrég olvastam egy könyvet, amely leírta, hogy a maoista Kínában hogyan terjesztették az állami propagandát, amelyek általában hazugságokra alapultak, hogyan vezették ezáltal, és hogyan manipulálták az embereket. Egy nagy propaganda újságon keresztül, és a mindenhova felragasztott tacepaókon harsányan hirdetve a rezsimnek az igazságait. Ezen megdöbbenve, ezen az orwelli világon megdöbbenve arra gondoltam, hogy talán ma sincs teljesen másként itt. Nincs külön dolgunk. Talán annyi előnyünk van, hogy több hírforrást áttekintve kialakulhat valami reális képünk a valóságról. A legszörnyűbb az, hogy mindaz, ami kívül zajlik, mindaz, amit úgy érezzük, hogy a köreinkön kívül van, a közéletben megy végbe, mindez láthatatlanul, észrevehetetlen módon beszivárog a mi személyes életünkbe, mindennapi kapcsolatainkba és érintkezésünkbe is. Nincs olyan súlya már az adott szónak. Olyan könnyű az emberi szó, hogy valóban csak elszáll, nem marad meg belőle semmi. Hol van már az a világ, amikor nyilván az írásbeliség alacsony fokú volt a miatt, a szó az olyan dolog volt, hogy sokkal komolyabban vették, mint az úri huncutságnak gondolt írást. Amikor szavakkal tradálták, hagyományozták át mindazt, amit fontosnak éreztek apáról fiúra. Sokáig lehetne még sorolni, milyen hatásai vannak az általánossá vált hazudozásoknak. Nem csak most, hanem régen is így volt ez. De úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára egyértelmű már, hogy mennyire időszerű a 9. parancsolat. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Amit pozitívan úgy fogalmazhatunk meg, hogy légy igaztanú, vagy mondj igazat. Itt, mint a többi parancsolatnál is az ember szabadságának a védelméről van szó. A megszabadító Isten meg akarja védeni azokat, akiket megszabadított. Meg akarja védeni a megszabadított népet attól, hogy egymást ismét rabságba taszítsák. Egy hamis tanúzás miatti börtönrabságba, a hazugság mást is magával rántó rabságába. József Attila jól megfogalmazta Két hexameter című versében, amit talán már idéztem a szószékről. Miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgyis? Miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgyis? A meg nem szabadított ember csak az első sorig jut el. Miért legyek én tisztességes? Miért ne hazudjak? Hiszen mások is hazudnak, én még nem is lódítok akkorát. Én még viszonylag hiteles és jó életet élek. Igaz mondassal ma már nem lehet boldogulni. Olyan rövid az élet, hazug játszmákkal gyorsan meggyarapszok. A megszabadított ember viszont el tud jutni a második sor nagyvonalúságáig. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis. Mert a megtisztult ember tiszta, sőt tisztességes, és még mások is tisztelik. A szabad embert nem kötözi meg az állandó haszonlesés. A szabad ember vállalja igazát, akkor is, ha kellemetlen. A szabad ember nem hazudik a másik ellen. A szabad ember nem rágalmaz, nem terjesz hamis pletykákat. Az Úr Jézus, ami szabadítónk is szólt. Az igaz egyenes szóról. A ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Nagyon kemény, nagyon radikális ez a beszéd. Vajon mennyi olyan szavunk van, ami túlmegy az igenen és a nemen? Vajon mennyi olyan közlésünk van, ami nem egyenes? Azt mondja az Úr, hogy ez a gonosztól van. És ő ebben példát is mutatott. Mindig nyíltan és egyenesen szólt. Ő maga az igazság, és az igazságot szólta. Isten általa megszabadított gyermekeiként nem engedhetjük meg magunknak, hogy hamisan szóljunk, hanem igaz módon kell. És az ellenkező híresztelések ellenében az igazmondás egyáltalán nem a gyengességnek a jele. Sőt, fegyver. Nem az élhetetlenségi, hanem olyan fegyver, amitől rettegnek a hazugok, és retteg a legfőbb hazug. Erről szól az Efézusi levél egy szakasza is, amely a lelki fegyverzet felsorolásakor figyeljük meg, elsőként az igaz lelkűséget említi, és az igazságot. Hosszabban idézem az Efézusi levél 6. fejezetét. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába. Felöltözni az igazság mellvasába. Úgy érzem, hogy az apostol nem hiába írta ezt le, nem hiába azt mondja, hogy az igazság mellvasa, hiszen tudjuk jól, hogy a mellkasunkban található a mi szívünk. És talán az igazság így óvhatja meg az ember szívét. Így van erről egy 39 éves férfi. Azt mondja, nem hazudok, sem másoknak, sem magamnak. Önző és kiszámított dolog ez, erős páncél. Mi rosszat lehet erre mondani? Azt talán, hogy az az árcátlan ember nem hazudik. Milyen ostobán hangzik egy ilyen kijelentés. Az igazság hatalmas, felszabadító erővel bír. Úgy érzed, hogy megkönnyebbül a mellkasod. Nem nyomja az a teher, amit gyermekkortól fogva rápakoltak a társadalmi normáknak való megfelelés kényszeréből fakadóan. Felöltözni az igazság mellvasába. Mennyire időszerű ez az utasítása Istennek. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy éljünk az igazság szerint, éljük és beszéljük az igazságot, ez az egy életünk adatot, kár lenne hazudni. Éljük az igazságot, amely szabaddá tesz. Éljük az igazságot, amely testet öltött abban, aki az igaz és hűséges tanú. Aki megerősít bennünket a hazugság minden külső és belső támadásával szemben. Éljük az igazságot, mert ő megszabadított, mert ő szabadon szeret bennünket. Amen. Menj el, édesatyánk, az Úr Jézus által hálát adunk a te igédért. Hálát adunk azokért a szabadulás élményekért, amikor megszabadítottál bennünket bűneinkből, hiába való életünkből. És emlékszünk, Urunk, és tudjuk, hogy az első lépés az, hogy a te igazságod fényt derített a mi bűneinkre. Fájdalmas és nehéz dolog, de tudjuk azt, hogy nálad van a váltság. Nálad van a váltság, aki betöltötted az igazságot azáltal, hogy önmagadat áldoztad értünk. Hadd kérünk, hogy hadd tudjunk hűségesek lenni. Hadd tudjunk hűségesek lenni hozzád, és egész életünkkel beleállni az igazságba. Azt élni és szólni. Te látod a mi életünket, Istenünk. Te látod szavainkat. Te látod, hogy mennyire szeretnénk a könnyebb úton járni. Te látod azt, hogy mennyire nem szeretnénk másokat megbántani, inkább egy hamis látszatbékességben élni. Könyörögve kérünk, adj bölcsességet. Add, hogy a te igazságodban megmerítkezve fel tudjuk ismerni, és különbséget tudjunk tenni a között, ami csupán önigazság, és saját hamis ítéletünk, és ami valóságosan igaz. Így áld meg a mi életünket, családi életünket, szeretteinket, kapcsolatainkat. Kérünk, így áld meg gyülekezetünket, ezt a közösséget. És áld meg a gyülekezeteket. Add, hogy ne hamis dolgok, hanem a te egyetlen igaz ígéd, az Úr Jézus Krisztus legyen a középpontban. És semmi más ne lehessen az ő helyében. Áld meg népünket, ezt a társadalmat. Könyörögve kérünk minden olyan emberért, aki beteg, aki keres, akinek fájdalma van, nehézségei vannak, aki a hitét vesztette el, aki nem tud már bízni. Urunk Istenünk, könyörülj mi rajtunk. Az Úr Jézus nevében kérünk, ki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.